Második fejezet. Elszakítva Isabella gróf kisasszonytól, kinek tekintete olyan sokáig volt az ő vezérlő csillaga, a szívében Quentin olyan ürességet és elfogadottságot érzett, amilyet hányt vetett életében eddig még sosem. A bizalmas és elkerülhetetlen érintkezésnek természetesen véget kellett érnie akkor, amikor a grófnők megbízható fedél alatt az ő védelme alól kikerültek. Mert hiszen mi jogon kívánhatta volna Isabella azt, hogy a fiatal csinos apród, mint amilyen Quentin volt, még ezután is a kíséretében maradjon? A válás gondolatával csupán azért, mert az úgysem kerülhető el, nem tudott Quentin már csak azért sem megbarátkozni, mert nemesi büszkesége is tiltakozott az ellen, hogy őt, mint közönséges postás legényt vagy kísérőt egyszerűen elbocsássák, miután a kötelességét megtette. A szeme azonban azt is elárulta, mennyi fájdalmat okoz neki összeomlása azoknak a büszke légváraknak és vérmes reményeknek, amelyeket út közben annyi szeretettel épített föl magának. Férfias lelki erővel igyekezett legyőzni csüggettségét és fájdalmas érzéseit, és elvonulva abba a mélyedésbe, amelyet annál az ablaknál szemelt ki, amelyen Schönwald kastély nagy gótikus terme kapja a világítást, tompa érzéketlenségbe és töprengésbe merült szomorú sorsa miatt, amely nem juttatott számára sem magas rangot, sem annyi vagyont, hogy merész tervét megvalósíthatná. Hova tovább azonban természetes jókedve mégiscsak visszatért, amit nagyon elősegített egy régi történet olvasása, amely abban az időben jelent meg Strasbourgban, és amely könyv most is az ablakpárkányán hevert. A könyv címlapján ezek a szavak olvashatók: Hogyan gyulladt az apród egykoron a magyar király leánya iránt szerelemre? Quentin ennek a történetnek az olvasásában volt elmerülve, amely sok tekintetben annyira illett az ő sorsára is, mikor valaki megérintette a vállát, föltekintett és Hajraddin cigányt pillantotta meg maga előtt. Hajraddin látása sohasem okozott valami nagy örömöt Quentinnek, most pedig, amidőn legutóbbi árulása tisztán állott előtte, határozottan gyűlölte. Komolyan, szinte haraggal nézett tehát föl rá, és kérdőre vonta, hogyan merészel egy keresztény nemes embert még újjal is megérinteni.
Hát, abból a egyszerű okból, felelt a cigány, mert tudni akartam, vajon a keresztény nemes ember a tapintó érzékeit is úgy elvesztette, mint a hallását és a látását. Közel 5 perc óta állok itt, és sólítottam önt a nevén, ön azonban állandóan a pergamen írásra függesztette a tekintetét, amelynek mintha az a varázs eleje volna, hogy embereket soborrá tud változtatni, és ez a csodatétel önnel már beteljesedett.
Nos, mit kívánsz tőlem? Beszélj, de gyorsan!
Amit minden ember kíván, ha teljesítette a szolgálatát, felelt a cigány. Azt a 10 aranykoronát kérem, amely nekem a kalauzsolásért bért címén kijár.
Milyen szemtelen vagy, hogy még jutalmat is követelsz, és nem elégedel meg azzal, hogy meghagytam nyomorult életedet, felelte Quentin fokhegyen. Terved ugyanis az volt, amint te magad is jól tudod, hogy a hölgyeket útközben elárulod.
Na de mégsem árultam el őket. Ha megtettem volna, akkor nem öntől vagy a hölgyektől követelnék én jutalmat, hanem attól, akinek hasna lett volna abból, hogy a hölgyek a más jobb partján folytassák útjukat. Akinek tehát én szolgálatot tettem, annak kell engemet jutalmaznia is.
Na, hát nesze, itt van a béred, és takarodj vele együtt a pokolba, kiáltotta föl háborodva Quentin, miután kifizette neki a bérét, lévén ő egyúttal Major Domus, akinél pénz is volt utólagos elszámolásra. Most már azután mehetsz az Ardennek vadkanyához, vagy legalább a pokolba. De azt mondom neked, hogy többé a szemem elé ne kerülj, ha kedves az életed.
Az Ardennek a vadkanyához?
Ismételte a cigány, minden szót külön hangsúlyozva, és elcsodálkozva, amit még az arcáról is le lehetett olvasni.
Akkor hát nem alaptalan gyanakvás, sem pusta sejtelem indította ön, nem de? Arra, hogy a zsúrt irányt megváltoztassa? Hát lehetséges-e? Hát más országban vannak olyan jósok, akik jobban értenek a jövendőmondáshoz, mint mi, csigányok? Mert hiszen a somorú fűzs, amely alatt mi beszélgettünk, csak nem lehetett a zárulónk. De nem! Ó, mi ostoba voltam is én! Most jövök csak rá. Mikor a menet ott haladt el, ám a soború fűsfa mellett, ön rápillantott. Persze, a fa nem tud besélni, de az ágai között rejtőzhetem valaki, aki hallgatózott. A jövőre nézve óvatosabb lesek és a hasonló beszélgetéseket majd csak a nyílt térségen fogjuk lebonyolítani, ahol még bogáncskóró sem terem, amely alatt egy skót kém meg tudna lapulni. Ha-ha-ha, a skót csigányt a saját fegyverével verte meg. Ha nem hát, azt is tudd meg ám, Quentin Durward, hogy az én tervemmel együtt a saját szerencsédet is keresztül húztad. Mert az a szerencse, amit én a tenyeredből jósoltam neked, a te nyakasságod nélkül beteljesedett volna ám. Még csak annak a kijelentésével tartozom, hogy én azért a share party eseményért még továbbra is lekötelezetted vagyok. A sitkot és a fenyegetéseket eltűröm, mert a jó és a rossz só üres beszéd elsuhanó sellő, amit semmiféle mérlegen nem lehet lemérni. De nem tanácsolom, hogy tetlegességre vetem egyél velem szemben, mert ez már azután igazán lerontaná az irántad érzett hálámat, aminek azután te látnád a kárát. Most pedig egyelőre éj boldogul! A Croy grófnőktől is el akarok búcsúzni.
Te akarsz a hölgyek elé jutni? Kiáltott föl Quentin megütközve. Akik itt úgy szólván elrejtőznek a világ elől a püspök húgának védelme alatt. De hiszen az lehetetlen.
A Marton a komorna már vár is engem, hogy eléjük vezessen, felelte a cigány alattomos mosolyal. S éppen ezok miatt, bocsáss meg kérlek, hogy így sietve távozom.
És ezzel már menni készült, de mindjárt vissza is fordult, és komoly, nyomatékos hangon így szólt.
A nagyralátó reményeidet is ismerem. Merések ugyan, de nem elérhetetlenek föltéve, hogy én is előmosdítom azokat. Ismerem aggodalmaidat is. Incsenek azok óvatosságra, de meg ne félemlítsenek téged. Valamennyi nő meghódítható. A grófi csím csak egyszerű melléknév, amelyet könnyen oda lehet biggyesteni a Quentin Durward névelé, mint ahogy a hercegi csímet, Károly a királyi csímet, Lajos neve mellé.
Még mielőtt Quentin a cigánya szavaira megadhatta volna kellő választ, Hajradin eltűnt. Quentin hiába rohant utána, hogy utolérje. Az már akkorra messze járt valahol, mert a püspöki palotának minden zegét zugát ismerte, még Quentin most volt benne először. De azért Quentin fáradhatatlanul üldözte a cigányt, miközben egy lépcsőhöz érkezett, amely a kerti fasorra nyíló ajtónál ért véget. Itt egy pillanatra láthatta ugyan a cigány alakját, de aztán egy távolabbi folyosó bejáratánál eltűnt a szemei elől. Quentin kémlelve tekintett szét a részint védőfalakkal részint magas épületekkel övezett kertben, míg végre az egyik fasor végén ajtót pillantott meg, amely előtt Hajradin még egyszer megállt, és kezével üdvözletet intett üldözőjének, majd eltűnt a mögött az ajtó mögött, amelyet csak ugyan Marton komorra nyitott ki. Így hát az a nyomorult cigány csak ugyan bejuthatott Croy grófnők lakosztályába. Quentin dühösen harapott az ajkába, és hibáztatta önmagát, amiért a cigány árulását elhallgatta a grófnők előtt. Az a bizalmaskodó gőgös hang, amelyel Hajradin megígérte, hogy reményeinek megvalósításában segítségére lesz, még inkább fokozta elkeseredését ez ember iránt. Mi több? Egyenesen attól félt, hogy ez az álnok ember még végképp meghiúsítja reményeit. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok kergetőztek az agyában, elhatározásra azonban nem tudott jutni. Az a haszna megvolt, hogy most már tudta, hol laknak a grófnők, megvárja tehát egy ízben Martont, és általa bebocsájtatást kér a grófnők elé, ha másért nem, hát azért, hogy vigyázatra intse őket a cigánnyal szemben. Mialatt így töprengett Quentin, egy idősebb férfi lépett eléje, és udvarias, szinte émelygős hangon arra figyelmeztette, hogy ez a kert nem nyilvános terület, és hogy azt kizáróan a püspök és magas vendégei használhatják. A derék férfi többször is bocsánatot kért tőle, amiért megmerte szólítani, és meglátszott rajta, hogy szeretne beszélgetésbe elegyedni vele. Quentin azonban ehhez egy csöpp kedvet sem érzett magában, hanem gyors léptekkel távozott a kertből, s hamarosan azon vette észre magát, hogy Lüttich város kellős közepén van. Alig néhány percnyi séta után olyan érdekes és soha nem látott kép tárult a szem elé, amely hamarosan felettette vele a cigánnyal való jelenetet, sőt, egy pillanatra még Isabella arca is elhalványodott lelki szemei előtt. Az utcák szüntelenül változó képe, a dús kirakatok, a nyüzsgő sokaság és az élénk kereskedelmi forgalom valósággal lenyűgözték Quentin figyelmét. Megpillantván Szent Lambert Ódon híres templomát, kedvet érzett magában, hogy ott misét hallgasson. Már éppen távozni készült, amikor nagy csodálkozására azt vette észre, hogy az előkelő gazdag polgárok apraja, nagyja, szinte kivétel nélkül rája figyel, őt bámulja, és hogy nézésükben nem csak puszta kíváncsiság, hanem bizonyos tisztelet is nyilvánul a személye iránt. Csak hamar sűrű embergyűrű vette körül, amely egyedül őt bámulta és lépésről lépésre követte, végre is ezt a feléje irányuló kíváncsiságot megunva, Quentin most már igyekezett a sokadalomból kiszabadulni. Mikor maga körül széttekintett, hogy hol találhatna egér utat, amelyen át megszökhetnék, tekintete egy barátságos külsejű, erőteljes férfi alakján pihent meg, akit ő bársony ruhájáról és aranyláncáról ítélve tekintélyes polgárnak vagy előkelő városi tisztviselőnek tartott. Ehhez fordult most Quentin és megkérdezte tőle, vajon nem a külsejét találják-e annyira különösnek, hogy mindenki őt bámulja, avagy talán szokása az a lüttiki polgároknak, hogy a falai közé tévedt idegent ennyire megcsodálják?
Ó, szó sincs róla, szinyor, felelte a tekintélyes polgár. Sem az egyik, sem a másik eset nem forog fenn. Most pedig, miután beszélni is hallottam, feltevésünkben csak megerősödtünk.
Védő szentemre, Szent Quentinre mondom, hogy én most még kevésbé értem az önök viselkedését, felelte Quentin.
Nos, nem illik ugyan, hogy mi észrevesszük azt, amit ön titkolni akar, felelte a polgár. De akkor miért kíváncsi ön arra, hogy mit csodálunk mi meg önön? Tudjuk, hogy a Szent Paul gróf a mi javunkat akarja, és hogy ez idő szerint a városban tartózkodik.
Lelkemre mondom, felelte Quentin, hogy ti tévedtek, derékpolgárok, mert én mit sem tudok Szent Paul grófról.
Hát Isten ments, de hogy is akarjuk mi önt kikérdezni. Bizalmasan azonban megsúgom, hogy a nevem Pavillon.
De mi közöm nekem önhöz, Pavillon úr?
Semmi, éppen semmi. Ezzel csak azt akartam tudtára adni, hogy én méltó vagyok az ön bizalmára. De íme, itt van a társam, Ruszláé.
Ruszláé most Quentin elé lépett. Jól táplált tisztviselő volt, tekintély emelő pocakkal. Körülnézett, majd szemrehányó hangon halkan ezt mondta társának, Pavillonnak.
Ez a hely nem alkalmas a beszélgetésre. Nálam, vagy a te házadban bizonyára jobban érzi majd magát ez az úr, és egy pohár cukros rajnai bor is akad. Ott azután már nyugodtan meghallgathatjuk, mi újság a mi derék barátaink és szövetségeseink táborában, akiket mink, mint becsületes flamandok, szívünkből szeretünk.
Hát én semmiféle újságot nem mondhatnék önöknek, uraim, felelte Quentin türelmetlenül. Bort nem iszom, és mindössze az a kérésem, oszlassák szét a tömeget, hadd távozzam e városból olyan nyugodtan, mint ami békés szándékkal én a lábamat ide betettem.
Hogyha ön oly annyira ismeretlen akar maradni, felelte Ruszláé, miért viseli a csapatjának jelvényét?
Miféle jelvényt? Kérdezte Quentin megütközve. Önök itt mindnyájan érdemes és tekintélyes polgárembereknek látszanak, de Szent Andrásra mondom, hogy vagy önöknek ment el az eszük, vagy hogy engem akarnak bolondá tenni.
Hát a teringettét, mondotta Pavillon. Ez az ifjú ember utoljára még magát Szent Lambertet is letagadja. A királyi testőrség íjászain kívül kivisel még a sapkáján a Szent András keresztet és liliomot.
Tegyük föl, hogy csak ugyan a királyi testőrség tagja vagyok. Hát mi van azon csodálni való, hogy én, az én csapatom jelvényét viselem?
Ó, hát bevallotta,
kiáltotta oda Ruszláé és Pavillon a tömegnek, amely örömtől sugárzó arccal állotta őket körül.
Bevallotta, Lajos király testőrségének íjásza, Lüttich szabadságának védelmezője.
Most már azután általános újongás támadt, amelyből kihallatszottak ezek a szavak.
Éljen Lajos király! Éljen Lajos francia király! Éljen a skót testőrség!
szabadság, kiváltságos jog kell nekünk, vagy a halál. Nem kell az adó. Éljen az Ardennek vatkanya. Le Károly burgundi herceggel. Kárhozat a Bourbon püspöknek és uralmának. És ebben a süketítő zajban és a kavarodás közepette Quentin időt és módot talált arra, hogy tervet eszeljen ki, mit csináljon és hogyan viselkedjék-e váratlanul bekövetkezett eseményekkel szemben. Quentin ugyanis mindeddig megfeledkezett arról, hogy ahelyett a sisak helyett, amelyet Dunoá kardja csak nem ketté vágott a fején, Crawford Lord parancsára egy acél lemezzel bélelt sapkát tettek a fejére, amelyet Lajos király skót testőrei szoktak viselni. Az, hogy egy ilyen skót testőr nyilvánosan mutatkozott Lüttich utcáin, a derék polgárokban azt a bizonyos hiedelmet keltette, hogy Lajos király immár nyíltan az ő pártjukra állt, az ügyüket hajlandó támogatni, és ennek az íjásznak a megjelenése kézzelfogható bizonyíték a Lajos állásfoglalásának, sőt, már arra is gondoltak, noha bizonyítékaik nem voltak, hogy a király segéd csapatai már a város felé közelednek. Quentin érezte, hogy ezt az általánosan elterjedt és immár a köztudatba átment hiedelmet megcáfolni nem tudja, de nem is akarta, mert az egyenesen veszedelmes lett volna szemben a reménykedő és türelmetlenkedő tömeggel. Elhatározta tehát, hogy a legelső alkalommal egérutat igyekszik nyerni és egyszerűen kereket old. Csak hogy a nép körülfogta és diadallal kísérte a város házára, ahol már a város legelőkelőbb polgárai összegyűltek, hogy a híreket, amiket ők várva vártak, hallhassák, és hogy a királyi testőrt illő módon megvendégeljék. Két barátja, Pavillon és Ruszláé, alig hanem a város két szindikusa, karon fogta Quentint és elindult a menet a városháza felé, élén véres taglóval a kezében, Nickelbock, a mészáros testület vezér fia, és utána a különféle iparos céhek képviselői. Ezek közül megszökni teljes lehetetlenség volt. Chelhez folyamodott tehát. Két kísérőjének, akik még mindig erősen tartották a karját, előadta, hogy ez a skót sapka voltak éppen csak véletlenül került a fejére, mert az eredeti fejvédőjét, amelyel útnak indult, útközben ellopták, mód fölött sajnálja, hogy így ártatlanul került az általános érdeklődés középpontjába, ami egyáltalán nem volt szándéka és különben is. Amit mondani tud, nem tartozik a nagy nyilvánosság elé, mert az ellenkeznék Lajos király akaratával, és azt legfőjebb Menhir Ruszláé és Menhir Pavillon füle hallatára hajlandó közölni. Nosza több sem kellett ennek a két hiú demagógnak, akikre Quentin szavai varázslatos erővel hatottak. Készséggel elfogadták tehát Quentin ajánlatát, amely szerint ő most távozik Lüttichből, de éjszaka titokban visszatér és Ruszláé házában ismét találkoznak. Quentin habozás nélkül bevallotta, hogy a püspöki kastélyban van a szállása, ahová azzal az ürüggyel hatolt be, hogy a francia királytól üzenetet hozott. Igazi küldetése azonban Lüttich polgárainak szól, akikhez a király az üzenetét intézte. Az üzenet közvetítésének ez a kacskeringós módja annyira megfelelt Lajos király jellemének, hogy azon a lüttichiek még csak nem is csodálkoztak. Annál kevésbé kételkedtek benne. Eközben a tömeg Pavillon mesterháza elé érkezett, amely a fő utcára nézett ugyan, de hosszú kertje lévén, amelyben nagy cserzőműhely volt, a Mász folyóra támaszkodott. Pavillon ugyanis becsületes tímármester volt. Természetesen Pavillon betessékelte Quentint vendégszerető házába, amit a nép tömeg lelkesült udvariassággal fogadott, majd lassanként elvonult. Quentinnek első dolga az volt, hogy skót sapkáját kicserélje egy tímár sapkával és ruhája fölé köpeny terített. Pavillon ellátta őt útlevéllel, hogy tetszése szerint közlekedhessék a városban, és a városon kívül a nap bármely szakában, majd rábízva vendégét leányára, egy csinos, barátságos flamand leányzóra, és miután a szükséges utasításokat is kiosztotta, ő maga a városházára társaival sietett, hogy Lajos király küldöttjének elmaradását valami okos ürüggyel kimagyarázza. Arra már nem emlékszünk, hogy a vezér ürű micsoda hazugsággal tette bolondá a többi birkát, de nem is fontos, hiszen mi sem könnyebb, mint a tömeget megtéveszteni, amelynek elfogultsága a megtévesztést nagyon megkönnyítette. Mihelyest Pavillon mester távozott, bájos leánya, Gertrude, gyakori elpirulások után és titkolt mosolyok közben, amik cseresznye piros ajkához, szende kék szeméhez és áttetszően tiszta fehér bőréhez valóban jól illettek. A csinos idegen ifjút a kert árnyas fasora alatt elvezette a folyóig, ahol már egy csónak várta Quentint. Mint hogy a csinos Gertrud csakis németül tudott, Quentin, anélkül, hogy kár esett volna Croy Isabella gróf kisasszony iránt való gyöngéd érzelmein, mélyen érzett háláját csak egy csókkal tudta kifejezni, amit Gertrud ugyanolyan szerény hálával fogadott, mint ami illem tudással és csinnal Quentin adta azt. Mielőtt a csónak két erős flamand tímár legény hatalmas evező csapásaitól hajtva, a mász lomha hullámainak hátán a város erődítményei előtt elhaladt, Quentinnek ideje volt azon törnie a fejét, hogyan adja elő Lüttichi kiruccanásának élményeit a püspöknek. Mert elhatározott szándéka volt, hogy a látottakról jelentést tesz az ő szíves házi gazdájának, akit megtéveszteni becstelenségnek tartott volna. Viszont a forradalmi hangulatról, amelyet a városban tapasztalt, úgy akart beszámolni, hogy a püspök megfelelő és hű képet alkothasson ugyan magának az őt fenyegető veszedelemről, de azért senkit se szolgáltasson ki bosszújának. Mint egy fél mérföldnyire a kastélytól szállt partra Quentin, de bármi közel volt is hozzá az estharang épp most kondult meg, jelezve a vacsora időt, a rendes időben már nem érkezhetett oda, mert a főbejárattal lép ellenkező oldalon szállván partra, a kastély kör falait meg kellett volna kerülnie. Visszaemlékezett, hogy a püspöki kert hosszú fasora végén egy ajtó van, amely alig hanem erre felé nyílik. Csak ugyan, az ajtót megtalálta, de feltűnt neki, hogy az ajtóval szemközt egy csónak ringatózik az árok vizén. Már épp a kis ajtó felé közeledett, amikor az óvatosan kinyílt, és egy férfi lépett ki rajta, aki legott a csónakba ugrott, és a csónakot a mély árok vízén hosszú póznával gyorsan terelte a túlsó part felé. Quentin jobban szemügyre véve ezt az embert fölismerte benne a cigányt, aki egészen más úton, mint amelyen ő jött ide, elindult Lüttich irányában, és csak hamar eltűnt a szem elől. No, most megint volt miről elmélkednie. Vajon ez a pogány csavargó azóta mindig Croy grófnőnél időzött, és ha igen, mi indította azt a két hölgyet arra, hogy ezzel a gonosz fickóval egyáltalán szóba álljon? E gondolattól nyugtalanítva Quentin most már elhatározta, hogy erre nézve fölvilágosítást kér a hölgyektől, akiknek egyúttal leleplezi Hajraddin árulását és figyelmezteti őket arra a veszedelemre, amely Lüttich város forradalmi hangulata miatt az ő pártfogójukat, a püspököt fenyegeti. Ezzel az elhatározással lépett Quentin a főkapun át a kastélyba, amelynek nagy termében már együtt találta az egész udvartartás személyzetét. Az asztal felső végén a püspöki házi káplán mellett egy üres hely volt, aki Quentint a szokásos Sero Venientibus Ossa, aki későjön a csontjait kapja, mondással fogadta, de azért a tányérját a legjobb ínyenc falatokkal rakta tele. Quentin illendőnek vélte, hogy késését megokolja, rövid szavakkal elmondta tehát, mi nagy kavarodást idézett ő elő akaratlanul is a skót testőr sapkájával a lüttikki derék polgárok között, s humoros modorban adta elő, mint szabadult meg egy tekintélyes, pohos polgár, és ennek szép leánya segítségével az általános zűrzavarból. Csak hogy a társaság nem fogtán föl ilyen humorosan a kalandot, mert szemmel látható volt rajta az aggodalom megnyilvánulása, és az eddig derűs hangulatot nyomott csend, és szinte ünnepélyes szünet váltotta föl. Végre is a majordomus törte meg a csendet, komoly, szinte szomorú hangon mondván, adja Isten, hogy minél hamarabb megláthassuk azt a 100 burgundi lándzsás vitézt. Ugyan már, hogyan lehet emiatt ennyire elszomorodni? Jegyezte meg Quentin elcsodálkozva. Hiszen van önöknek szép számú edzett és a kart forgatásban jártas katonájuk, még amazok ott csak csőcselék, amely a fegyveres erő láttára hanyat homlok megfutamodik. Ön nem ismeri a lüttiki polgárokat, felelt a káplán. Ezekről bátran el lehet mondani, hogy ők Európa legbüszkébb, legrakoncátlanabb népe. A püspök ellen forralt zendülés miatt Burgundi Károly herceg 2010-ben is alaposan megfenyítette őket jogaik, kiváltságaik és lobogójuk elkobzásával, legutóbb pedig Szentrom mellett verte tönkre őket, amikor is a lüttichiek mintegy 6000 embert vesztettek, akik részben a harcnak estek áldozatául, részben pedig menekülés közben a vízbe fulladtak. A herceg ekkor 40 röfnyi hosszúságban leromboltatta a város bástyait, és leeresztett sisak rostéllyal vonult be lovagjainak élén a lerombolt bástya résén át a városba. És ekkor a lüttichiek arról is meggyőződhettek, hogy Károly burgundi herceg, aki akkor még Charlois grófja volt, kész lett volna a várost is kiraboltatni, ha érdekükben jó Fülöp közben nem jár. És íme, mindezek ellenére, noha ennek a közelmúlt eseménynek az emléke még élénken élhet az emlékezetükben, egy francia testőr íjás sapkájának megpillantása elegendő arra, hogy ismét föllázadjanak. Ó, bár fordítana jóra mindent az Isten, mert attól tartok, hogy e közt a gőgös nép és a büszke herceg között megint harcra kerül a sor. És én az én jó püspökömnek is más, nyugodalmasabb székhelyet kívánnék, mert bizony az ő püspök süvege tövissel, és nem Hermelinnel van bélelve. Mindezeket azért mondottam el önnek, ifjú barátom, hogy figyelmeztessem önt, ha ügyei nem tartják továbbra is vissza e falak között, hát meneküljön innen minél előbb. Az ön két hölgye is alig, hanem így vélekedik, mert az egyik szolgát, aki őket az úton ideig kísérte, levéllel küldték vissza a francia udvarba, amelyben minden valószínűség szerint azt jelentik a királynak, hogy biztonságosabb hely után szándékoznak nézni.